Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 2. és 4. között tartotta őszi rendesülését. Ezúttal a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen találkoztak a püspökök. Közösen mutattak be Szent Misét a kegytemplomban. Az ülésen részt vett Michael Wallace Benek érsek magyarországi apostoli nuncius is. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnököt választott Székely János szombathelyi megyés püspök személyében. Az elnök helyettesi feladatkört Udvardi György veszprémi érsek tölti be. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait előreláthatólag 2026. novemberében ad limina látogatás keretében fogadja majd Rómában 14. Leó pápa. A püspöki konferencia támogatja Martincevics Pál vértanú egykori gyékényesi plébános boldoggeavatási ügyének elindítását, aki 1945. április 1-én gyékényesen halt vértanú halált a hitéért. A konferencia tagjai országos cigánypasztorációs referensnek kérték fel Molnár Gál Béla állandó diákónust, egyben megköszönték elődjének áldozatos munkáját. Az otthonstart iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A fiatalok megértették, hogy itt a vissza nem térő lehetőség a saját otthonra, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, amelyben több aktuális kérdést is érint, és utalt arra is, hogy még 3 nap van a vasárnap tartandó Kötcsei találkozóig. A miniszterelnök az otthonstart programmal összefüggésben úgy fogalmazott: most vagy soha, a bankok egymás sarkát tapossák, az albérleti díjak csökkennek, az ellendrukkerek elhallgattak. Megígértük, velünk még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Betartottuk, jelentette ki Orbán Viktor. Kitért arra is, hogy az adókat csökkenteni kell és nem emelni. Emlékeztetett, hogy láthatáron a következő lépés. Októbertől a 3 gyermekes édesanyák élethosszig nem fizetnek jövedelemadót. Először a világon, Magyarországon. Ez a jövő, ezt is meg tudjuk csinálni, hangsúlyozta a miniszterelnök. 3 hét alatt több tucat 27 000 új lakás építésére irányuló fejlesztés érkezett be az Otthonstart program irodába. Ezek vidéki városokban, Budapesten, az agglomerációban megvalósítandó építkezések lesznek, mondta a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Harcosok órája című online műsorban. Panyi Miklós közölte, a programirodába azokat az ingatlanfejlesztőket várják, akik a program hatására, mert megjöttek a vevők, új fejlesztésekbe kezdenek. A legutóbbi kihívások közepette is biztonságban van a hazai fogyasztók energiaellátása. A támadások ellenére megvédtük a rezsicsökkentést, és előrehaladást értünk el az energiaszuverenitás terén, mondta az energiaügyi miniszter Tatabányán a 75. bányásznapon. Lantos Csaba kiemelte, 2021 óta töretlenül nő a belföldön előállított energia mennyisége. Magyarország kőolaj kitermelése tavaly 20 év után először múlta felül az 1 millió tonnát, és 2025 ebből a szempontból az évszázad legerősebb éve lehet. A miniszter elmondta, földgázból 2024-ben mintegy 1,9 milliárd köbmétert nyertek ki a hazai mezőkből. Ez a mennyiség a teljes felhasználás több mint 1/5-ét jelenti, illetve a lakossági igények közel 2/3-ának feleltethető meg. A rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is egész Európában, Magyarországon a legolcsóbb a háztartási gáz és az áram. Messze nálunk a legkisebbek a rezsiszámlák, közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Németh Szilárd bejegyzésében a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal augusztusi nemzetközi árösszehasonlító grafikonját megosztva emlékeztetett. Magyar Péter már nyilvánosan is bejelentette, hogy kormányra kerülése esetén végrehajtja Brüsszel követelését, a von der Leyen Zelenszkij tervet, ez pedig teljesen megtiltaná az orosz energiahordozók, a földgáz, kőolaj és a dúsított urán EU-ba, így Magyarországra való behozatalát. A fideszes politikus rámutatott, az orosz import nélkül a magyar családok energiaszámlája 3-4-szer nagyobb lenne, a benzin és a gázolaj pedig közel duplájára drágulna. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, és nagyrészt derült vagy fátyol felhős lesz az ég. Csapadék nem lesz, a szél gyenge marad. Hajnalra 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 35 fok között várható. Délkeleten lesz a melegebb. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görög-katolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. A keresztény élet legfőbb jellemzője a szeretet. Ha nem gyarapszik, az egész keresztény élet elsorvad, sőt, el is hal. Ezért folytonosan fel kell frissítenünk, mozgásba kell hoznunk, állandóan növelnünk kell. Ez csak úgy lehetséges, ha egyre nagyobb készséggel és nagy lelkűséggel használjuk ki a mindennapi élet adta alkalmakat. Ezzel a gondolattal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást mindnyájuknak.
Mindannyiunknak kellett a nyár, hogy el ne kopjunk az örökös tevékenységben, hogy a vigyázállást pihenésre váltsuk. Kikapcsolódjunk, lazítsunk, játszunk. De most kell a nehéz iskolatáska, mert többek szeretnénk lenni, mint azelőtt. Több tudásra, több ismeretre, s végtelenül több szeretetre van szükségünk. A hajdúdorogi főegyházmegyében az a szokás, hogy a főegyházmegye területén működő oktatási intézményeinek, Kocsis Fülöp metropolita, meghirdeti a tanév jelmondatát. Fülöp metropolita szerint ez azért nagyon fontos, mert így van egy cél, egy előremutató gondolat, amire fel lehet fűzni az egész nevelő munkát. Az idei jelmondatot Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből választotta. Így hangzik. A szent lélekkel kiárat szívünkbe az Isten szeretete. Kedves diákok, szülők, pedagógusok! Fogadják szeretettel Kocsis Fülöp metropolita üzenetének néhány hangsúlyos gondolatát a 2025-2026-os tanévre, melyet augusztus 31-én mondott a Dunaföldváron bemutatott szent liturgián.
Igaz, hogy a most következő tanév épp csak lendületet vesz a 2025-ös év esztendőjéről, és majd a következőben folytatódik, de miért ne lehetne ez a lendület a jubileumi mondat folytatása? Megboldogult Ferenc pápán 2025-ben a remény zarándoklatának hirdette meg ezt az esztendőt, és arra buzított, hogy mindnyájan legyünk a remény zarándokai. És minthogy ezt az évet ő már a másik világban, reményeink szerint a mennyországban fejezi be, földi halálával, mint egy végső üzenetként hagyta ott nekünk ezt az üzenetet. Legyünk a remény hírnökei, fenntartói, terjesztői. Hogyan folytatódik tehát ez a feladat? A Szentírás tanúsága szerint a következőképpen. Szent Pál a rómaiakhoz írt levélben többször is beszél a reményről, és végül így zárja le a reményről szóló tanítását. Ez a remény pedig nem csal meg, mert a nekünk adott Szentlélek által kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Érdemes a mélyére nézni ennek a fontos mondatnak. Még egyszer mondom, az a remény nem csal meg, mert a nekünk adott Szentlélek által kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Egyrészt világosan megérthetjük belőle, hogy a remény nem tartható meg a Szentlélek nélkül. Az nem holmi öngerjesztő, önmagunkat lelkesítő lélektani magatartás, hanem valós erőtartalék, amelynek forrása nem itt a földön, hanem magában az Istenben van. Istenben, akitől az életet, az életünk célját és a hozzá szükséges eszközöket, és az ezt boldogátevő ajándékokat is kaptuk. Minden valós érték Istenből forrásozik, nincs más eredet, csak az Istenben. A remény is tőle jön és hozzá visz. Ez pedig a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kapjuk meg, Isten nekünk adja nekünk saját lelkét, hogy önmagunknál többé váljunk, hogy képessé legyünk vele az Istennel kapcsolatot tartani. És a lélek, az Isten szent lelke maga siet a segítségünkre, és segít nekünk imádkozni, sőt, ő imádkozik helyettünk. A lélek megtanít mindenre, eszünkbe juttat minden, sőt, sokszor ő szól helyettünk, ha kell. Itt még sorolhatnám, mennyi mindenben segít, siet segítségünkre a lélek, de nem csak segít, annál sokkal többet kapunk tőle. A lélek által kiárad szívünkben az Isten szeretete. Vagy mit jelent az, hogy kiárad szívünkben az Isten szeretete? Miért nem azt írja Szent Pál, hogy a lélekkel megkapjuk az Isten szeretetét, vagy megérezzük, általa befogadjuk az Isten szeretetét? Miért a kiárad szót használja? Azt tud kiáradni, amiből sok van. És onnan tud kiáradni, ahol az előtt volt. Isten a maga szeretetét nem belehelyezi a mi szívünkbe, hanem kiárasztja onnan. Ez a Szentlélek műve. Ez az, amit megtapasztalhatunk a Szentlélek által, hogy az Isten szeretet forrása nem más, mint a mi saját szívünk. Onnan származik, onnan fakad. A világban az Isten szeretete, drága testvéreim, a hívő ember szívéből árad ki a világra. A keresztény üzenet lényege nem az, hogy jól kell viselkednünk, hogy egy jóval magasabb erkölcsi mércét kell követnünk. A hitünk arra fölismerése vezet el, hogy szívünk, ami emberi, gyarló, sokszor rossz gondolatokat is tápláló szívünk, ugyanakkor az isteni szeretetnek is a forrása. Nem kell, hogy belehelyezve oda Isten a maga szeretetét, mert az ott van, onnan tud kiáradni. Az ember megteremtése óta hordozza az Isten szeretetét a szívében. Az emberi szív a világban az Isten szeretetének lelőhelye. Legyen bármilyen eltévedett lélek, váljon bármilyen gonoszszá is, például a háborúban, mundérban, fegyverrel a kezében, azért a szíve, ha van szíve, már pedig a legkegyetlenebb katonának is van szíve, mégis az emberi szív az isteni szeretet forrása. Csak esetleg nagyon mélyre szállt, nagyon nehezen megtalálható, de attól még ott van. Kedves kollégák, kedves diákok, kedves szülők és munkatársak! Az Isten szent lelke által a szívőben kiáradt az Isten szeretete. Ez lehet, hogy eddig nem is tudtuk. Lehet, hogy eddig másként gondoltuk. Lehet, hogy a sok fájóan rossz tapasztalat miatt eddig azt gondoltuk, mennyi gonosz ember van a földön. Persze, sajnos ez is igaz. De legalább tudnunk kell, hogy ők is, a leggonoszabb ember is hordozza a szíve mélyén ezt az isteni szeretetnek a forrását. És ami még vigasztalóbb, hogy ez miránk is érvényes. Miránk is vonatkozik. Sőt, ez a legfontosabb igazság, ha ezt megértettük, megtaláltuk életünknek a megoldását és kulcsát. Hiszen a szívünkben ott van a kimeríthetetlen forrás. Isten végtelen szeretete. Csak meg kell találnunk. Csak tudnunk kell belőle meríteni. A nekünk adott Szentlélekkel kiáradt az Isten szeretete a szívünkbe. Ettől változik meg az életünk. Ezáltal tudjuk megváltoztatni a környezetünket. Ez segít hozzá minket ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk emberi és keresztény küldetésünket, azaz az Isten szeretetének terjesztését. Görögkatolikus iskoláink, egyéb oktatási intézményeink legyenek ennek a nagyszerű igazságnak a zászlóvivői. Hirdessük meg a minket meg nem csaló remény éve után a szeretet kiáradását, higgyétek el, hogy van remény. Van erő, van szeretet a szívünkben. Ebben nem csalódhatunk sohasem.
Tegyetek fogadást, és teljesítsétek azt a mi Urunknak, Istenünknek. A mi Urunknak, Istenünknek.
Szeptember 1-e a Teremtésvédelem imanapja 2015 óta Ferenc pápa kezdeményezésére. 14. Leó pápa a Teremtésvédelem 10. imanapjára írt üzenetét ezekkel a szavakkal kezdi. Kedves testvérek! A Teremtésvédelem idei világnapjának szeretett Ferenc pápánk által választott témája a béke és a remény magjai. A világnapot a Laudato Si enciklika közzétételével egyidejűleg vezette be Ferenc pápa, és ennek 10. évfordulóján a remény zarándokaiként a jubileumi évben járunk. A téma éppen ebben az összefüggésben nyeri el teljes értelmét. Leó pápa a Teremtésvédelem 10. imanapjára írt üzenetét ezzel a gondolattal zárja. A Laudato Si enciklika 10 éven át kísérte a katolikus egyházat, és kísért sok jó akaratú embert. Továbbra is inspiráljon bennünket, s az átfogó ökológia legyen egyre inkább a választott és közösen követett irányvonal. Így szaporodnak majd a reménymagjai, melyeket művelnünk és őriznünk kell, ami nagy és nélkülözhetetlen reményünknek, a feltámadt Krisztusnak a kegyelmével. Készülve az imanapra, Enzsöl Ellák írását ajánljuk hallgatóink figyelmébe. Ulbrik András olvassa fel. Nekik már megadatott Isten színről színre látása, nekünk pedig az a lehetőség, hogy a hit fényénél fürkisszük a valóságot.
Valahányszor a teremtőre gondolok, a világ ős bemutatóját látja a képzeletem, azt a kivételes pillanatot próbálom átgondolni, amikor a nem lét létre váltott, és a semmiből valami lett. Kicsi vagyok ehhez a gondolathoz. Próbálkozásom szárnyaszeget madár, ezért alázatom növekedik, és ez nem baj. A legfontosabb pillanatban nem volt még videó, nincs ősfelvételünk a világ mindenség keletkezéséről, nincs képünk arról az egyedül álló percről, amikor Isten akaratából megszületett a mindenség, amikor Isten legyenjére magához tért az anyag. Bármit látok a világban, első kérdésem mindig az, vajon hogyan került ide, honnan van, ki csinálta, miért és hogyan lett ilyen? Engem megállásra késztet egy zúzmara díszítésű kökénybokor, csodálkozó szemmellesem a melegedő földből ágaskodó tulipán bimbót, simogatom a nyár aranykalászait, és megigéz az őszi gesztenyék szemegombja. Valaki itt jár körülöttem, miközben valamit nézek. Valaki itt hagyta ebben a világban a kezenyomát. Valaki járt már arra felé, ahol én most lépkedek először. Engem nap mint nap szíven üt a létezés. A létezők markában vagyok. Nem hagynak nyugton a körtefák hajtásai, és zorbásszal együtt kérem a mandulafát, hogy beszéljen nekem Istenről. És a mandulafa beszélni kezd. Kivirágzik. Keresem a szépség szerzőjét. Kutatom az értelmes világ végső okát. És a miért ilyen kérdésekre képtelen vagyok a balga, véletlen szóval válaszolni. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. A teremtő arca néz rám minden bokorból, a lepkeszárnyak őt suttogják, a szilvakék ég Isten nevét dicséri, akár csak a napsugár aranya, amikor megcsókolja a mezőt. Nem hiszek egy gazdátlan világban. Számomra az ég nem felhőfoszlányok gyűjteménye, s a föld nem ócska alom, ahol nagy nehezen eltölthetem életemet ostoba halálomig. Ahol van valami, ott valakinek is lennie kell. Nekem talált tárgy a világ, és nem szűnök meg kérdezősködni, hogy ki felejtette itt. Minél inkább földhöz szelidülök, annál inkább istenes ember leszek. Egy Robinson lakik bennem, aki a hét mindennapján kutat az ismeretlen után, akinek nyomát meglelte azon a parányi bolygón, amelynek Föld a neve. Ismerem a természettudomány összes ötletét a világ keletkezésével kapcsolatban, mégis Adi imádsága, Adi köszönömje él ajkamon, mert a napsugarak zúgása azt a jóízű szót juttatja eszembe, aki az Isten. A születésemtől fogva a szívemben élő szerelmet csak valakinek adhatom oda. A valami megbukik előttem. Nem tudok materialista lenni, mert minden anyag szellem idéző számomra. Nekem a mindenség arra való, hogy átsüssön rajta a mindenség urának fényessége. Ezt a ragyogást Berzsenyi bölcsének lángesze sem értheti, csak titkon érző lelke sejti, óhajtja a személyes szeretetet, a foghatatlan jóság létezését, mert elképzelni sem képes, hogy olyan óhajtás szülessék szívében, amely gazdátlan. Vágyat az fakaszt, ami van, írja Claudel, és bennem benned, ő benne, mi bennünk, tagadhatatlan és tiszta vágyakozás van Isten után. Hogyan lehetne szerelmes az emberiség egy nem létezőbe? Talán álmaink fogjai lennénk, képzelődéseink áldozata, amikor Isten után sóhajtozunk. Láthatnék-e fényt, fényforrás nélkül? Élvezhetném-e a szépet képek nélkül? Kutathatnám-e a természet törvényeit törvényhozó nélkül? S ahol a szabadság a rend, ott József Attilával együtt ne érezném a végtelent. A világ művészi élmény. És minden kiránduláson egy kiállítás képeit nézem, és a művészre gondolok, aki megalkotta azt a csodát, amelyben gyönyörködöm. A teremtő keze látszik a szépségek kertjében, ahol naponta járok. Isten önzetlen szerző, aki nem meggazdagodni akar művéből, hanem másokat akar gazdagítani. Aki alkot, az szeret. A világ nem Isten erejének, hanem Isten jóságának a bizonyítéka. Melyikünk mondaná, hogy egy szobor, egy festmény, egy vers vagy regény, a művész, a költő, az író hatalmát tárja elénk. A művészi nagyság nem hatalmi erőfitoktatás, hanem szívbéli ajándék. A művész önmagát szolgáltatja ki mindazoknak, akik képesek ráhangolódni arra a titokra, amit vászonra festett, szoborba öntött, vagy papírra írt. A hithez ketten kellenek. Isten a kezdeményező, és az ő szólítására felelhet az ember. Akik hisznek, azok megérzik Isten művészetét. Egy buddhista közmondás szerint, amikor az új a holdra mutat, az ostoba az újat nézi. Sokan képtelenek arra, hogy túllássanak az újon. Számukra az lenne Isten bizonyíték, ha kezet foghatnának Istennel, mintha csak Leonardóval akarnának kezet fogni, amikor nézik az utolsó vacsorát. S ahogy Leonardo elérhető, ha nem fizikailag keresem a képen, ugyanúgy Istennel is találkozhatok, ha nem ülök csökönyösen egy biológiai kispadon. A bölcsember Aquinoi Tamással együtt vallja, hogy ami az Istenből látható, elég nekem ahhoz, hogy higgyem azt is, ami benne láthatatlan. A hit első lépcsője megszabadulni a látás bűvöletétől. Érezni, hogy a látható világ nem más, mint a láthatatlan világ nagykövete. A teremtés nem Isten hatalmának, hanem az isteni szeretet lemondásának műve. Mivel pedig a világ a lemondás műve, erre az isteni szeretetre mi is csak lemondással felelhetünk. Pilinszky János. A teremtő szíve akkor mutatja magát legfényesebben, amikor nem alattvalóként kezel bennünket, nem uralkodni akar, hanem a szabadság kockázatát vállalva teremt világot és teremt embert. Valahányszor azt kérdezik tőlem, miért engedte meg ezt a jó Isten? Az jut eszembe, mit érne az általunk tett jó, ha képtelenek lennénk mást csinálni? Isten önálló világot és szabad embert álmodott. Nagykorú létezést akart. A nagykorúság feltétele pedig az, hogy cselekedeteink ne parancsra, ne előírások börtönében szülessenek, hanem a magunk akaratából. A teremtő szív leggyönyörűbb kalandja a mi szabadságunk. Az ember nem legójáték, akit az Isten összerak, s attól kezdve változatlanul olyan, amilyen. Isten partnert teremtett az emberben, aki az ő szeretlekére válaszolhat.
Az egyházi év első részét úgy tekinti a keleti egyház is, mint a nyugati katolikus egyház. Készület a világ üdvözítőjének fogadására. Ez az időszak szeptember 1-től karácsonyig tart. Mi sem természetesebb, mint az, hogy a megváltó közeli eljövetelének gondolatát a megváltó édesanyja, az Istenszülő Szűz Mária születésének az ünnepe vezeti be szeptember 8-án. A Mária Pócsi kisboldogasszony búcsúra évszázadok óta zarándokok ezrei érkeznek Mária Pócsra az ország különböző részeiből és határon túlról. Ez az élmény ihlette Ady Endrét is a Pócsi Mária című versének megírására. A protestáns Ady Mária tisztelete példaértékű és lélekemelő. Erről szól műsorunk záró elmélkedése, melyet Mohai Gábor előadó művésztől hallunk.
Ma Máriától jönnek a szívek. Ma Mária kép minden durva lábnyom. Szívemben sír a Pócsi Mária. Egy őszies, emlékes délutánon. Ady vallásos lírájának egyik alig ismert gyöngyszeme a Pócsi Mária című alkotása. A vers kezdése mesteri. Mária napi, kisasszony napi emlékeső permetez, s tisztára mossa a kegyelmek helyéről érkező, már-már megkérgesedett szíveket. Mintha ellentétes életvitelek kereszteznék egymást. A Pócsi templom csillagát, jó édesanyánk jóságát hozzák homlokukon a hazatérő Szilágy megyei búcsúsok, miközben az útra készülő, világok harcába induló költő szívében könnyeket hullott a könnyező Mária. Ez a meleg, fájdalmas kapcsolat fehér gyopárt virágzik a lélek szirtjein. A 18 strófás konfesszió 7 évszázad magyar Mária költészetének egyik legpatinásabb égköve. Rajta ragyog első versünk, az Ó Magyar Mária síralom édes öröme és belső búja. A síralomba menekült Mária mondja: én érzem-e bútört? A szakadt hitű Ady Endre vallja: ma kiszakítja szívéből a szomorú tört. A Pócsi Mária a minden titkok verseiben lelhető fel. A dicsőség titka ciklusba soroltam. A súlyos istenes versek előterében azonban árnyék borult rá, holott nem előzménytelen. A Vér és Arany, az Illés szekerén, a Szeretném, ha szeretnének című könyvekben fölföltűnik egy-egy szép Máriához hajló gondolat, egy-egy Máriára mosolygás. A bűn virágaiban gyönyört lelő Ady fogékony a makulátlanság, a patyolat üzenetére. Máriának borulj elébe. Most Máriára emlékezem. Szeretem Magdalénát és Szűz Máriát. 1910-től válságok és megfáradások csöndesítik röpülő hajóját. Tél zuhan az élet szerelmeire. Ilyen napon, megváltásra váró napon, Ady Endre mindent remél. Beszélgetést vele, aki maga az élet. Hiszen a földi szerelmek hiúságban szétperegnek, s csak Mária marad menedékül, mint árva Juhász Gyulának az égi szerelem vigasza. Mária, májusi esték asszonya, mennyei fény. A protestáns Ady is litánia sorokba rendezi szokatlan szóképeinek már-már keleties szín és szógazdagságát. Mária, a nagy fehér jégtorony, Mária a zászlóknak szent zászlója, Mária a mennyei paripa, ha vágtatván visszaköszönök róla. És még mielőtt meghökkennénk a mennyei paripa profanitásán, jusson eszünkbe, hogy a ló és lovas jelkép szinte szegletkő szimbólum Ady képi gondolkozásában. Ave Maria, köszönt az angyal hajdan. Most a költő figyelmez a mai köszöntők ének nyújtásaira. Ó Mária, angelus zeng keservesen tiszta szíve, mint a mincenti és a kávási harangok, mint a kicsi móc harangok. Megérkeztek a csodatevő Mária zsolozsmázó búcsújárói. Ősz oson a dombkerítésen, ikon aranya remeg a porfelhőben. úgy kívánja Pócsi Mária, maradjak meg magamhoz érdemesnek. Megrendítő művészi vallomás e hármas osztatú költemény. A cím ígérete szerint a Pócsi miasszonyunkról kapunk teljes táblaképet. E képen az ismerős meleg színek mellett Adis színfolt is kékellik. E Mária nem régi fancsali. Nem himnuszra hangolt középkori Mária ének szárnyal a napba öltözött csillagkoronás asszonyhoz, legalábbis nem mindig, hanem a Pócsi Máriával találkozó Ady Endre kerül középpontba. Talán ez a legszilárdabb pillér. A Pócsi Mária Ady Endre bugdosó lelkében. Hithúr lazultán, hithúr szakadtán jön Mária. Menekülő életek gyámola. S fölkarolja a költőt, mert Magdaléna lelkű bűnös és bűnbánó. Nagyon vétkezett és nagyon szeretett. Tragikus lény, hisz fájdalmas hitű, s a szomorúságnak emelne templomot. És minden predesztinációs öröksége dacára képes ajándékot adni az irgalmas szűznek. Lángoló szívet. Adi nem lenne Adi az én központúság nélkül, e legmélyebb konfiteor nélkül. Ne botránkozzunk meg a szavain. Szép bűnök, szűzetlen kálvinista, szűznyövő bátor diákkor, édes babonák. Az én Istenem elhagyatottsága, egyedüli reménye már nem egyedüli többé. Az én Máriám segít mutatni egy példátlan életet. A harmadik tartó pillér, amelyik végül is megteremti az egyensúlyt a hármasságban, az érkező processziók állandó áramlása. Szinte szívdobbanásban tartja ezt az élő Adi verset. Mesteri kezdéshez mesteri befejezés illik. Mária, élet, gilingalang, áldassál, hogy ma találkoztam véled.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Transit Fesztiválra látogatunk, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar külpolitikai stratégiát ismertette, amelyben kifejtette véleményét az orosz-ukrán háborúról is.
Ma, amikor európai politikai vezetők összejönnek, leggyakoribb kifejezés, tűzszünet, béketárgyalások. Mindenki ezt mondja. Tűzszünet, béketárgyalások. De én emlékszem arra is, amikor egyrészt csak mi mondtuk, másrészt meg azok, akik most mondják, azok minket mindenfajta párjának beállítottak, orosz kémnek, Putyin bábjának, trójai falónak, Kreml propagandistájának. Miért? Mert azt mondtuk, hogy legyen tűzszünet, és legyenek béketárgyalások. Ma szégyentelenül ezt mondják azok, akik emiatt kritizáltak és támadtak minket alpári módon az elmúlt években. Ebből szerintem fel kell tennünk azt a kérdést, hogy ez valójában mennyire hiteles. Tehát amikor a nyugat-európaiak tűzszünetről és békéről beszélnek, az mennyire lehet hiteles azok után, hogy három esztendőn keresztül kíméletet nem ismerve alpári módon támadták azokat, akik a tűzszünetért és a békért érveltek. Emlékszem arra, hogy tavalyi esztendőben átvettük az Európai Uniós elnökséget, és a miniszterelnök elment egy békemisszióra. Elment először Kijevbe. Mondta az ukrán elnöknek, hogy szerintünk a béke és a tűzszünet lenne a legjobb. Mondta, dehogy is, az idő az én oldalamon van, mondta az ukrán elnök, meg fogjuk nyerni a háborút. Elment Moszkvába a miniszterelnök, elment Pekingbe, elment Mar-a-Lagóba, és találkozott a török elnökkel. Ezek után a következő külügyminiszteri tanácsülésen egy majd 3 órás napirendi pont keretében hallgattam a rajtam kívüli 26-ból 25 külügyminisztert, amint a alpárinál bunkó módon mondták el, hogy mi a jó izét képzelünk magunkról, hogy mit megy a magyar miniszterelnök Kijevben, meg Moszkvába, kinek a nevében, hogy képzeli, mi az, hogy tűzszünetről beszél, mi az, hogy béketárgyalásról beszél, mi azt akarjuk, hogy az ukránok kapituláljanak, szégyeljük magunkat, 56 nemzete, stb. Stb. Discreet by, hogy miután lezajlott a vita, az akkori főképviselő, az európai Biden, Josep Borrell, a vitát összegezte, és mondta, hogy itt 26-an helytelenítik, amit a magyar miniszterelnök tett. Mire a szlovák kollega jelentkezett, és mondta, hogy lehet, hogy probléma volt a tolmácsolással, mert szlovákul mondta el az eredeti felszólását, elmondaná most angolul is, csak hogy mindenki megértse. Ő szerintük helyes, amit a magyar miniszterelnök tett. Mire Borrell, jó, akkor a szlovákokon kívül mindenki. Majd azt mondja, hogy ugye 27 tagállam az Európai Uniónak, hogy hát 12-en, az, ugye mi volt a nagy büntetés, ugye, hogy amikor egy ország átveszi az Európai Uniós elnökséget, akkor az Európai Uniós külügyminisztereknek van egy ilyen nagy informális összegyűlökezése az elnökséget adó országban. Holnap például ugye Koppenhágában megyünk emiatt, mert dán elnökség van, és akkor azzal büntetek minket, hogy akkor ez a Gimnisnak nevezett találkozó nem Budapesten lesz, hanem Brüsszelben. Hát, ez óriási büntetés, nem is tudom, hogy fogjuk túlélni, de majd valahogy megpróbáljuk. De a lényeg, hogy mondta, hogy hát 12-en határozottan azt mondták, hogy a Gimnis ne legyen Budapesten, a többség tehát nem akar Budapestre menni. És akkor többen is néztek, én megszóltam is, hogy elnézést kérek, a régen volt, de a általános iskolai matematikai tanulmányaimra még úgy emlékszem, hogy a 27-ből a 12 nem többség. Mondták, hogy jó, de Magyarország nem számít úgy, hogy így többség. És mondtam, hogy akkor ez 26-ból 12. Na, szóval ezen a szellemi színvonalon zajlott a vitának ez a része. A lényeg, hogy jó, megbüntettek minket, mert mivel békét akartunk, nem jöttek ide. A lengyel külügyminiszter még azt is mondta, hogy ők nem fogják hitelesíteni a magyar kormányt a jelenlétükkel. Hát megnyugtattam, hogy ő az utolsó, akire gondolok, vagy aki a jelenlétével a magyar kormány hitelességét elő tudja segíteni, és kedvesen emlékeztettem arra a jelenetre, hogy 2022-ben az ellenzéki összefogás nagy kampánygyűlésének beszédjét úgy hívták, hogy Donald Tusk, aki miután eljött a közvélemény kutatásokban 3-4%-os vezetésünk 20%-os választási győzelemmé alakult, tehát hogyha lehet, akkor jöjjenek a legközelebb is. Nagy örömmel látjuk őket. Na de a lényeg ebben az, hogy ma az európai politikai elit a háború folytatásában érdekelt. És ez így elég durva. Ezért jogos az a felvetés, hogy ugyan miért gondolom ezt, van-e épeszű magyarázatom, és azt hiszem, hogy meg is tudok próbálkozni egy ilyennel. És a helyzet az, hogy az európai vezetők az elmúlt 3,5 esztendőben egy európai szempontból rendkívül káros és veszélyes, Európa számára rendkívül sok veszteséggel járó stratégiát hajtottak végre a háborúval kapcsolatban. Ugyanis a háború izolálása, lezárása helyett a háború globalizálása irányába ható döntéseket hoztak. Olyan döntéseket hoztak, amelyek Európában egyértelmű veszteségekkel jártak társadalmi, gazdasági, biztonsági szempontból. Infláció, élelmiszerárak, energiaárak, stb. És hogyha véget ér a háború, akkor arra a kérdésre valamilyen választ kell tudni adni az európai politikai vezetőknek, hogy miért ezt a stratégiát választották. Miért ezt erőltették, és miért hoztak olyan döntéseket, amelyek az európai emberek számára károsak voltak. És hogyha ezek a kérdések feltételre kerülnek, akkor kérdésre válaszolni kell, és ott a felelősség is felmerül. És akkor bizony a politikai, gazdasági, jogi egyéb felelősséget vállalnia kell azoknak, akik ezeket a döntéseket meghozták. De ezek a kérdések csak akkor tudnak felmerülni, és a felelősséggel való szembesülésre is csak akkor kerül sor, ha véget ért a háború. Innen lehet megérteni azt, hogy a nyugat-európaiak miért nem érdekeltek a háború lezárásában. És itt még egy fontos dolog van. Ha most véget ér a háború, ha összehasonlítjuk, hogy Ukrajna most milyen helyzetben van, és milyen helyzetben volt 3,5 esztendővel ezelőtt, akkor egyértelmű, hogy Ukrajna helyzete most sokkal rosszabb. Szét van lőve a fél ország, sok százezren meghaltak, milliók menekültek el, gazdasági csőd, és így tovább, és így tovább. És hogyha most köttetik egy megállapodás, amely értelemszerűen a harcmezőn kialakult állapotok miatt nem tud kedvezőbb lenni Ukrajna számára, mint egy potenciális 3,5 évvel ezelőtti megállapodás, ezért bizony azt a kérdést is fel fogják tenni nem csak az európai vezetőknek, hanem Ukrajna elnökének is, de akkor miért nem tetszettek megállapodni 3,5 évvel ezelőtt? A 3,5 évvel jobb megállapodás lehetett volna elérni, 3,5 évvel ezelőtt meg lehetett volna kímélni sok százezer ember életét, sok millió ember szenvedését. És akkor erre a kérdésre majd választ kell adni. Hogy miért kellett megpucsolni, ki pucsolta meg, milyen döntés alapján és miért az isztambuli béketárgyalásokat. Miért nem került végül aláírásra az isztambuli béke megállapodás? Ki ment el Kijevbe, kinek az utasítására, és ki vette rá Zelenszkit arra, hogy ne írják alá ezt a megállapodást, és folytassa a háborút. És ezek olyan súlyos kérdések, amivel az európai politikai elit nem akar jelenleg szembesülni. Na, tehát ez az európai helyzet, de mi a teendő? Nekünk, magyaroknak ebből mi a teendő? Konkrétan és gyakorlatilag. Szerintem az, hogy erőteljesen folytatni kell a patrióta külpolitikai és patrióta gazdaságpolitikai stratégiánkat. Az iránytű kizárólag a magyar érdek. Csak magyar nézőpont van, csak magyar szempontból nézhetjük a dolgokat, és csak magyar szemüvegen keresztül tekinthetünk a körülöttünk zajló világ dolgaira. És ebből két gyakorlati feladat jön. Egy, továbbra is kimaradni a háborúból, kettő, tovább folytatni a gazdasági semlegesség stratégiáját. Ez a kettő kell ahhoz, hogy Magyarország a jövőben egy biztonságos, sikeres, erős ország legyen, kimaradni a háborúból, és folytatni a gazdasági semlegesség stratégiáját. És ezt azért emberpróbáló feladat, mert a minket körülvevő európai világban mindenki ennek pontosan az ellentetjére akar rákényszeríteni minket. Nem voltam és nem is vagyok német külügyminiszter, ezért a bátorságot nem veszem magamnak, hogy 360 fokos fordulatról beszéljek, de a lényeg az, hogy az európaiak itt körülöttünk azt akarják, hogy homlokegyenes más irányt vegyünk, adjuk föl a háborúból való kimaradásunk szándékát, és adjuk fel a gazdasági semlegesség stratégiáját. Óriási nyomás volt rajtunk eddig is, de sikerült. Sikerült, mert itt állunk 3,5 évvel egy szomszédunkban kirobbant háború, 3,5 évvel azután, hogy a szomszédunkban kirobbant egy háború. Az elmúlt 3,5 évben elképesztő erőforrásokat tettek bele abba, hogy minket ebbe belenyomjanak, de nem sikerült. És itt állunk azzal, hogy mind a keleti, mind a nyugati világ felé vállalható jó gazdasági kapcsolatokkal rendelkezünk. Ez a nyomás, ami józan észre sokszor felfoghatatlan, és kívülről talán nem is érzékelhető súlyosságú, ez a nyomás nem csak, hogy maradni fog rajtunk, hanem a következő időszakban még drámai mértékben nőni fog. De én azt gondolom, hogy ahogy eddig ki fogtunk tudni tartani, a jövőben is menni fog. Ki fogunk tudni maradni a háborúból, és fenn fogjuk tudni tartani a gazdasági semlegesség stratégiáját. A kérdés az, hogy meddig? A kérdés az, hogy Magyarország ezt meddig tudja megtenni. És erre a válasz az, hogy az a választásokon múlik. Mert amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig ki tudunk maradni a háborúból, és fenn tudjuk tartani a gazdasági semlegességet. Amint egy bábkormányt ültet Brüsszel ide Budapestre, mindez a múlté, Magyarországot beleviszik a háborúba, pillanatok alatt átnyomják a migrációs paktumot, pillanatok alatt benyomják az ukránokat az Európai Unióba, és búcsút mondhatunk a családvédelmi és gyermekvédelmi intézkedéseknek is. Thank you. És ezt a nyomást azért tartják fenn rajtunk, mert a mi létezésünk, a mi determinált, elkötelezett politikai irányvonalunk a bizonyíték arra, hogy a liberális mainstream egy nagy hazugságra alapítja a létezését. Mert ők arra a hazugságra alapítják a létezésüket, hogy az az egyetlen politikai irányvonal, amely békét, sikert, demokráciát, jó életet tud hozni. És a mi létezésünk, hogy 15 esztendőn keresztül egy brüsszeli mainstream-mel szembehelyezkedő, patrióta, kereszténydemokrata, konzervatív politikai megközelítéssel meg lehet őrizni az ország szuverenitását, és lehet biztosítani a jó gazdasági teljesítmény alapjait, ez a létezésünk bizonyítja azt, hogy a liberális mainstream egy nagy hazugságra alapítja a saját létezését, és ők egy buborékot építenek. És ebben a buborékban már csak mi vagyunk az egyetlen olyan kis építőelem, amely azt bizonyítja, hogy ez a buborék, ez egy nagy hazugság. És a helyzet az, hogy ránk egyfajta ilyen egzisztenciális veszélyként tekint a liberális mainstream Brüsszelben, ezért a jövőben is mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy eltakarítsanak minket. Láttam itt az elmúlt napokban ezt a hisztit, amit az orosz hírszerző szolgálat jelentése kapcsán rendeztek. Hát ekkora műhisztit nagyon keveset láttam az elmúlt tizenvalahány évben. Ugye szerintem mindannyiunkban él az a kép, hogy az orosz hírszerző szolgálat abszolút fineszes, az egyik legfejlettebb, mindenhol ott vannak, minden titkot tudnak. Hát itt ezt a percepciót le is rombolták magukról, mert mondjuk azt szenzációként tálalni, hogy Brüsszel ki akarja rúgni a jelenlegi kormányt, hát úristen. Ezt, aki csak egy picit is figyeli az európai politikai híreket, evidenciaként tudja. Nem kell más tenni, csak figyelni a nyilvános, szégyentelen, gátlástalan nyilatkozatait az európai politikusoknak. És ha valaki visszanézi a tavalyi európai parlamenti vitát, meghallgatja von der Leyent, Webert, aki azt mondja, hogy magyar a jövő, Orbán Viktor a múlt, ezek után meglepődni egy ilyen hírszerző szolgálati jelentésen, ez az abszolút műhiszti kategóriája. Háborúból kimaradás, gazdasági semlegesség. Háborúból való kimaradáshoz mi szükséges? Az szükséges, hogy továbbra is minden erőnkkel támogassuk Donald Trump erőfeszítéseit. Donald Trump az egyetlen olyan politikus a világon, akinek az erőfeszítései reálisan elvihetnek oda, hogy végre béke legyen a keleti szomszédságunkban. Én azt gondolom, hogy Alaszka egy óriási siker volt. Egy óriási siker volt azért, mert egyrészt megtörtént, másrészt pedig azért, ahogyan megtörtént. Én azt gondolom, hogy Alaszkában sikerült lehűteni a harmadik világháború forró esélyét. A harmadik világháború kitörésének lehetősége most távolabb került. Azzal, hogy a két szuperhatalom vezetője személyes kapcsolatban van egymással, személyesen, közvetlenül beszélnek egymással, ez abszolút csökkenti a legrosszabb forgatókönyv megvalósulásának esélyét. Viszont továbbra is aláhúzza azt, amit megint csak évek óta mondunk, amiért persze mindenfajta kémnek, meg propagandistának, meg mitten trójai falónak elmondtak minket, csak egy nagy amerikai-orosz megállapodás jelentheti stabilan, biztosan a keleti szomszédságunkban zajló háborúnak a végét. Csak egy amerikai-orosz megállapodás képes erre. Tehát háborúból való kimaradás érdekében egy, támogatni kell Donald Trump minden békerőfeszítését. Kettő, fel kell készülnünk arra, hogy Ukrajnából minden eddiginél durvább provokációk fognak érkezni. Fel kell készülnünk arra, hogy a legdurvább és a legsötétebb provokációkat fogják elkövetni az ukránok annak érdekében, hogy minket belerángassanak a saját háborújukba. És itt szeretnék egy zárójelet nyitni. Mert az a helyzet, hogy a liberális mainstream megpróbál egyfajta morális lelki nyomást helyezni ránk. Ugye ennek a hamis morális lelki nyomásnak a kifejeződése az a mondat, hogy Ukrajna értünk harcol. Hát egy frászt. Ukrajna, az ukránok nem értünk harcolnak. Minket nem támadott meg senki. Magukért harcolnak. A saját országukért, a saját hazájukért, a saját szuverenitásukért, és teszik ezt hősiesen, lássuk be. De még ha oly hősiesen is harcolnak a saját hazájukért, azt ne engedjük, hogy úgy állítsák be, mintha értünk harcolnának. Értünk nem kell, mert nem állunk támadás alatt. És az szerintem egy óriási politikai hazugság, hogy európai országoknak, amelyek EU vagy NATO tagok, tartani kellene egy orosz támadástól. Én ezt nem látom ma egy reális biztonsági kockázatnak. Az ukránok tehát nem értünk harcolnak, minket nem támadtak meg, ez nem a mi háborunk. Nem mi kezdtük, nem vagyunk felelősek érte, és nem veszünk benne részt. És nem akarjuk, hogy ez megváltozzon. Nem fogunk részt venni ebben a háborúban, de fel kell készülni arra, hogy Kijevből a legdurvább provokációk fognak megtörténni annak érdekében, hogy minket belerángassanak a háborúba. Szeretném elmondani azt is, hogy egy olyan háborúban való lét, amelyben mi nem veszünk részt, az nem legitim magyarázat arra, hogy miért kockáztatják Magyarország energiaellátásának biztonságát. Ukrajna háborúja Oroszországgal nem legitim, nem elfogadható indok arra, hogy Ukrajna Magyarország energiaellátásának biztonságát kockáztatja. Mert a helyzet az, hogy amikor az ukránok a barátság kőolaj vezetéket támadják, akkor nem Oroszországnak ártanak elsősorban. Nem Oroszországnak ártanak, hanem nekünk, magyaroknak és a szlovákoknak ártanak elsősorban, mert a mi energiabiztonságunkat veszélyeztetik. És a helyzet az, hogy lehet beszélni az energiáról persze politikailag, de az energia mégiscsak az egyik legprofánabb fizikai kérdés. Ugye ha vannak energetikai szakértők a teremben, akkor ezt most bocsássák meg nekem, de onnan lehet olajat meg gázt venni, ahonnan jön cső. Tehát ennek a megértéséhez azért a Műszaki Egyetemet sem kell elvégezni, én azt gondolom. Ezért aztán, ha rátekintünk a közép-európai energiainfrastruktúra térképére, azt látjuk, hogy Magyarország két irányból tud kőolajat venni. Oroszország felől, meg a tenger felől, Horvátországon keresztül. De az energia kérdése nem csak fizikai, hanem matematikai kérdés is. Van egy szám, ami azt mutatja, hogy mennyire van szükségünk kőolajból, meg földgázból. Kőolajból millió tonnákról beszélünk, földgáz esetében milliárd köbméterekről. És hogyha az adott cső, ami érkezik ide, kisebb kapacitással rendelkezik, mint az igényeink, akkor azzal nem lehet ellátni Magyarországot. Ez sem bonyolult belátni. Ma ez úgy néz ki, hogy a Horvátországon keresztül Magyarországra vezető kőolajvezeték kapacitása kisebb, jóval kisebb, mint Magyarország és Szlovákia kőolaj igénye. Ergo, ha valaki elvágja a barátság kőolajvezetéket, az azt okozza, hogy nem lehet ellátni kőolajjal Magyarországot és Szlovákiát. És azok az újságírók, meg azok a politikai szereplők, akik most ünneplik az ukránokat, meg látványosan a kitiltott katonai vezető oldalára állnak, azoknak azt a szerény kérdést kell feltennünk, hogy ők majd fognak-e panaszkodni, hogyha a benzinkúton nem lesz üzemanyag az autójukba. Ugyanezt szoktam a gáz kapcsán is magamban föltenni, amikor kiváló lángelmék, ugye orosz külügyminiszternek titulálnak, mert az oroszokkal megállapodtam a földgáz beszerzésről, hogyha nem lenne fűtés a lakásukban télen, akkor vajon mit mondanának? Ki lenne azért a felelős? Na de mindegy, túl sok szót vesztegettünk rájuk. De a lényeg az, hogyha valaki Magyarország energiaellátásának biztonságát támadja, az Magyarország szuverenitását támadja. És hogyha valaki Magyarország szuverenitását támadja, akkor fel kell készülnie a következményekre. Mert mindig lesz következménye annak, hogyha valaki a magyar szuverenitás ellen indít támadást, mint ahogy volt következménye most is a kitiltása. És szeretném azt is világossá tenni, hogy mi magyarok nem fogunk asszisztálni egy olyan politikához, amely euró 10 vagy 100 milliárdokat küld az európai adófizetők, így benne a magyar adófizetők pénzéből egy olyan országba, amely egy Európai Uniós ország energiabiztonságát veszélyezteti, és amely a nemzeti kisebbségi jogokat semmibe veszi. Nyilvánvalóan az ukránok mire számítanak, hogy majd a brüsszeli nyomás elegendően nagy lesz rajtunk ahhoz, hogy beadjuk a derekunkat. Na most nem lesz elég.
Értjük azt, hogy Brüsszelben már nem Európai Bizottság, hanem Ukrajnai Bizottság működik, de nem lesz elég a nyomás. Mi, amíg nemzeti kormányban Budapesten, nem fogjuk feladni azt a politikánkat, amelynek végrehajtásával az emberek bíztak meg minket, és amelynek keretében rekord nagyságú számban tették világossá számunkra, hogy Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja. És akkor végül a gazdasági semlegesség. Ugye mi egy találkozási pontja lettünk az a nyugati és a keleti gazdaságoknak, a nyugati és a keleti beruházóknak, a nyugati és a keleti vállalatoknak. Szeretném leszögezni, hogy majdnem az összes nagy, végül Magyarországra érkezett kínai beruházást nyugat-európai országok elől happoltuk el. A ma Magyarországon épülő nagy kínai gyárakért mindig nyugat-európai országokkal versenyeztünk. És ezek a nyugat-európai országok általában akkor kezdték el kritizálni a nagy kínai gazdasági jelenlétet Európában, amikor elvesztették ezeket a versenyeket. De a helyzet mégiscsak az, hogy ha rátekintünk Magyarország gazdasági térképére, azt látjuk, hogy egy nagy német gyár építése általában egy nagy kínai gyár építésével jár együtt. És ez azért van, mert kulcsiparágakban a nagy európai, nagy nyugat-európai gazdasági szereplők nem tudnak sikeresek lenni a Kínából származó beszállítói hátország nélkül. És őszintén szólva szerintem ezzel nincsen semmi baj. Ez a nemzetközi gazdasági kereskedelmi munkamegosztás, amellyel szemben mi nemhogy kifogást nem emelünk, hanem hogyha ez jó a vállalatoknak és így tudnak sikeresek lenni, akkor ezt a fajta együttműködést mi elősegítjük. És a jövőben is garantáljuk, hogy Magyarországon nem diszkriminálunk beruházók között nemzetiségi hovatartozás alapján. Egyetlen feltétel van, be kell tartani a magyarországi törvényeket. És hogyan nézünk ki? Hamarosan befejeződnek a munkák Kecskeméten, és Európa legnagyobb Mercedes gyára kezdi meg a működését. Heteken belül befejeződnek a munkák Debrecenben, és a BMW gyár elkezdi a sorozat gyártását, és kizárólag itt Magyarországon fogják előállítani a BMW tisztán elektromos platformra épülő autóit. Néhány hét és befejeződnek a munkák a CATL gyár első üteménél. Debrecenben fogják gyártani azokat az elektromos akkumulátorokat a kínaiak, amiket egyébként elsősorban a Mercedes fog felhasználni. Hamarosan célegyenesbe érkezik a BYD gyár építése Szegeden. A BYD, amely most már az első számú vállalat a világon az elektromos autók gyártásában, Magyarországon üzemelteti az első és eddig egyetlen autógyárát.
Elhangzott műsorunkban a Transit Fesztiválra látogattunk, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar külpolitikai stratégiát ismertette, kifejtve véleményét az orosz-ukrán háborúról is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádió.